니
Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2400-an ültek be az első írásbelire. Az eduline.hu szerint hétfőn rendben elkezdődött az idei magyar érettségi. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Eduline cikke szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Közölték, az idei tesztben szerepelt szóképekkel kapcsolatos feladat és vers részletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kellett találni. Ezen kívül egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című vers elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Kedden a matematika érettségivel folytatják a diákok. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, jelentette ki hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlési mondat köszöntőjében Magyar Péter lendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérve. Komoly strukturális és szemléletbeli változásra van szükség a kormányzati tudománypolitikában fogalmazott, hozzátéve kiemelt prioritásként kezelik a szektor kihívásait és nemzetgazdasági potenciáját, ezért is kap külön minisztériumot a terület. Magyar Péter azt mondta, bármelyik jelölt is nyeri a Magyar Tudományos Akadémia elnök választását, kormánya kész lesz vele konstruktív együttműködésben dolgozni a tudományért. A leendő miniszterelnök hozzátette, új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány kapcsolatában, melynek legfontosabb fejezetei a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. Nőtt a csok plusz aránya a lakáshitelekben. Az idei első negyed évben 10,5%-ról több mint 13%-ra emelkedett, közölte a Dunahouse hétfőn. Az emelkedés országos folyamat, a keleti ország részben a 16%-ot közelíti, az összforgalom pedig ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Dunahouse idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya pedig emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt, a finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlanpiacon, akik nem jogosultak otthon start programra, vagy éppen a csok pluszra, írták az elemzésben.
Az időjárásról.
kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mint zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, legjobban ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik? A Délalföldön az osztályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldjei találhatók, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott párolgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti. Hogy mi lehet a megoldás, erről beszélgetek majd dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével.
Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Dunatisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2010-es 18-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek délbékés, ugye Maros-Hordali kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökken, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított fekete földekkel jellemezhető, vagy csernozgyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Csak annyit mondj, hogy itt maradsz, nem baj, ha most még messze vagy, csak
maradj. Csak annyit mondj, hogy menjek el, nem baj, ha nélkülem elveszel, csak tudjél el.
Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj, írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még, szeress még, nézd rám, kérlek még.
Vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szép csend fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép
csend
pillanat, a fotózol én bemozdulok.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány. A probléma megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából és az Alsó Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közreműködésével a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett. Az STE geográfusai Dél-Békésben több ezer lokális mélyedést és egykori folyómedret azonosítottak, majd komplex térinformatikai elemzéssel határozták meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása, vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Dr. Sipos György egyetemi docens kutatásvezető elmondása szerint olyan tudományosan megalapozott döntéstámogató rendszert hoztak létre, amely a domborzati, talajtani, területhasználati és infrastruktúra adatok kombinációjára épül.
Valóban nagyon komoly vízhiány alakult ki itt a Dél-Alföldön, és hát most már mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egészén. Ez a klímaváltozásnak a hozadéka, emelkedik a hőmérséklet, ezt a bőrünkön is tapasztaljuk nagyon sokszor az utóbbi években, illetve ha nem nő a csapadék mennyisége jelentősen, akkor bizony-bizony a párolgás okozódásával a vízkészletek egyre fogynak. Ez sok tényező hozzájárul, például a nyári, tavaszi vízkészlethiányhoz, aszályokhoz, vízhiányhoz, mindenképpen, hogy a csapadéknak az évi eloszlása az azért változóban van, sokkal inkább az őszi-téli csapadékok kezdenek el előtérbe kerülni, és a jól megszokott tavaszi, nyár elejé esők, meg mintha picit kevésbé lennének gyakoriak. Ez ugye mind a klímaváltozás, klímazónák eltolódásának a következtében megy végbe. De hát azt is el lehet mondani, hogy a felmelegedés következtében a folyóink vízgyűjtőjén télen kialakuló úgynevezett hóban tárolt vízkészlet mennyisége is csökken. Mindez összességében ahhoz vezet, hogy tényleg a nyári időszakra a vízkészletek az utóbbi években nagyon jelentősen elapadtak, és ezek a hiányok ezek össze is adódnak, ami aztán végül a felszín alatti vizek készletének vagy mennyiségének csökkenésében csúcsosodik ki, ami abban nyilvánul meg, hogy a talajvízszintek csökkennek. Tehát ugye a hidrológiai folyamatok összekapcsolódnak a csapadék, a felszíni lefolyás, a felszín alatti áramlások, értelemszerűen a leggyorsabban a légköri folyamatok reagálnak, de az ott bekövetkező változások szép lassan hatással vannak az egyéb vízkészletekre is.
De sokan azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozásnak köszönhetjük ezt, hanem mi magunk okoztuk. Tehát az ember is hozzájárult a kiszárításhoz, többek között például az intenzív mezőgazdasággal.
Igen, lehet így is fogalmazni, természetesen amit most látunk, az alapvetően a klímaváltozás következménye, tehát nincs víz. Az más kérdés, hogy amikor volt víz, akkor ezt a vizet legtöbbször ugye levezették. Az volt a szempont, hogy ugye többletvíztől megszabadulni, de hát akkor pedig tényleg többletvíz volt, és ami nehezítette a gazdálkodást. Nem tudok haragudni a mondjuk néhány évtizeddel ezelőtti praktikákra vagy beavatkozásokra, hiszen akkor az volt a társadalmi igény, hogy túl sok víz van, és attól valamilyen szinten meg kell szabadulni. Az viszont már probléma, hogy azok a rendszerek, amelyek alapvetően a víz elvezetésére lettek kialakítva, azok ugye nem tudják kezelni a vízhiányt, amikor nincs elég víz. Tehát most a rendszereket, ezeket az irányító víz vezető rendszereket kellene átalakítani, vagy olyan formában módosítani, hogy amikor van egy pici víz, többlet víz, azt mindenképpen megtartani, illetve lehetőség szerint a rendszerek bővítésével, folyóink vízszintjének akár emelésével a vízpótlásra is lehetőség nyíljon, tehát hogy két irányban is lehetőség lehessen vizet akár szállítani ezeken.
Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a Dél-Alföldön, illetve az Alföldön nagyon nagy problémák vannak. Egyre több az aszályos időszak és a vízhiány mértéke is kritikus szintet ért el. Viszont az engem meglepett, hogy Dél-Békésre igaz ez különösen. Valahogy sosem hallottam Dél-Békést eddig.
Igen, tehát ez megint ugye a klímaváltozásnak a hozadéka. Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek, Dél-Békés, ugye Maros hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökkent, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított, fekete földekkel jellemezhető, vagy csernoznyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
Ugye a probléma megoldására megkeresték önöket, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajzi tanszékét, hogy egy vizsgálat sorozatot végezzenek. Na most a laikusban rögtön felmerülhet a kérdés, hogyha ránézünk a tájra, mit látunk, pusztaságot, szántóföldeket, legelőket, gyepeket, stb. Stb. Szóval honnan lehet azt megállapítani, hogy hol van víz, vagy hol volt víz? Gondolom, hogy a régi térképek rendelkezésre állnak, hogy hol volt annó víz, honnan vezették el.
Igen. Hát a kutatásunk célja sajnos az nem lehet, hogy esőt csináljunk, vagy vizet fakasztunk. Igazából arra koncentráltunk, hogy tényleg melyek azok a területek, ahol egy kicsike kis beavatkozással akár lehet eredményeket elérni. Most ugye tényleg attól hangos a sajtó, hogy megint ugye asszály közeleg, és nagyon kevés a tavaszi csapadék, de a természet azért hosszabb távon, meg akár középtávon is ciklikusan működik. Tehát biztos, hogy lesznek még azért olyan időszakok, amikor kicsit több a csapadék, akár belvizek is kialakulhatnak. Ugye ez a térség egyébként belvizek által veszélyeztetett térség, hiszen a Maros folyó által lerakott hordalékban, ugye homokos hordalékról beszélünk, a felszín alatt igen jelentős vízáramlás megy végbe, és például ennek a hordalékuk a peremén akár a felszínre is törhet, és jelentős elöntéseket okozott egyébként az elmúlt évtizedekben. Szóval a cél az az, hogy azokat a területeket azonosítani, ahol sikerrel lehet vizet visszatartani. Ilyenek természetesen a mélyebben fekvő térségek, tehát alapvetően egy felszín alattani, mi úgy nevezzük, hogy geomorfológiai elemzést végeztünk el, amelynek a keretében több mint 8000 mélyedést azonosítottunk, és ezeket vizsgáltuk meg különféle szempontok alapján térinformatikai elemzéssel. Ilyen szempontok voltak például az, hogy milyen területhasználat jellemző a mélyedés területén. Ebből a szempontból könnyen használhatók, vagy könnyen bevonhatók a későbbi beavatkozásokba, például a gyepekkel borított területek, ahol akár még természetvédelmi érdekeltség is van, tehát olyan vízvisszatartási projekteket lehet kialakítani, amely több szempontból is előnyös. De hát nagyon sok terület, ami műszakilag, geomorfológiailag, természetföldrajzilag alkalmas lehet, az ugye mezőgazdasági területen húzódik, tehát itt valamiféle szemléletváltásra lesz majd szükség. Úgyhogy ezeket vizsgáltuk meg, és még azt is hozzátenném, hogy azt is figyeltük, néztük nyilvánvalóan, hogy a települések, az infrastruktúra, utak, távvezetékek, ezek azért mind olyan tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy hol lehet vizet visszatartani a tájban, és mindezen paraméterek alapján jelöltük ki azokat a potenciális mérdéseket, amelyekkel érdemes lenne valamit kezdeni, illetve ahol jó esély van arra, hogy vizet lehessen megtartani. Persze fölmerülhet a kérdés, hogy honnan lesz víz. Az előbb elmondtam, hogy azért még lesznek ilyen időszakok, de Dél-Békés abból a szempontból is fontos, hogy ide a más nem szivattyúkkal lehet vizet fölhozni, valamint Románia irányából az úgynevezett szárazér rendszerén azért lehet vizet a térségbe juttatni, amit aztán szétosztva meg lehet valósítani vízvisszatartási, illetve vízpótlási projekteket.
Tehát önök felmérték azokat a mélyedéseket és egykori folyómedreket, ugye ezeket igen. azonosították, amelyekkel később lehet valamit kezdeni, pontosan azért, igen. hogy ne száradjanak tovább az alföldi területek. De ez egyébként túlmutat Dél-Békésen is az alföldi területeken, ugye? Tehát ezt az egész országra lehet alkalmazni, ezt a vizsgálati módszert, amit önök kidolgoztak, és lehet alkalmazni.
Igen, igen. A cél az volt ezzel a mintaterülettel, ami egyébként azért egy 2000 négyzetkilométer nagyságú terület, hogy kidolgozzuk azt a módszertant, amit aztán nagyobb térségekre is lehet alkalmazni. Persze hozzátartozik, hogy minden terület más abból a szempontból, hogy hogyan lehet oda vizet juttatni, vagy vizet megtartani. A kutatásnak egyébként az is egy fontos célja volt, hogy azokat a területeket is kijelöljük, ahol jó eséllyel lehet beszivárogtatni vizet, tehát olyanok a talajtani adottságok, felszíni adottságok, hogy ez megvalósítható legyen. Ezt nevezzük ugye célzott felszín alatti vízpótlásnak, hiszen a felszín alatt megőrzött víz talán a legértékesebb víz, hiszen ezt nem fenyegeti a párolgás, a párolgási veszteség, vagy hát kevésbé fenyegeti, inkább így fogalmaznék. Úgyhogy ezt is vizsgáltuk, és szeretnénk ezt az egész kutatást kiterjeszteni, már dolgozunk is rajta, Békés megye északi területeire, valamint ugye a Tisza árterére, és a hallgatók bevonásával térképezzük most ezeket a területeket is. Ezen vizsgálatok tanulságaiból pedig szerintem tudunk még tovább lépni, és a sok-sok adat alapján akár géptanulási módszerekkel alföldi léptékű vizsgálatot is el tudunk végezni, amelyben azt értékeljük, hogy hol mennyi vizet lehet esetlegesen megtartani, milyen beavatkozásokkal, milyen konfliktusok mellett. A vizsgálatnak ez is egy fontos része volt, hogy tényleg kijelöljük azokat a területeket, amelyeket akár már most könnyedén, idézőjelben mondom a könnyedén, mert műszakilag nem mindenütt könnyű, de úgy, hogy területhasználati konfliktus nélkül viszonylag egyszerűen be lehet vonni a víz visszatartásba, vízpótlásba, és hát kijelöltük azokat a területeket, amelyeknél már azért szükség van valamiféle szabályozásra, akár kompenzációra, megegyezésre a különböző érdekeltek között, főként a mezőgazdaságról van szó, és akkor még további területek vonhatók be. Tehát azt gondolom, hogy így egy ilyen lépcsőzetes tervezést tesz lehetővé ez a kutatás.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Sipos György egyetemi docenssel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de hol. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél.
ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagok az hát, hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, mely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Trump közölte, az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, melyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. Hozzátette, az érintett országok hajói addig nem térnek vissza a térségbe, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani. Az amerikai elnök a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többi között megjegyezve, hogy a Hormuzi szoros lezárása miatt az Arab-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Idén eddig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ESZIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig be kell fejezni a kitöltést, és be is kell küldenie a nyilatkozatot, tette hozzá a közlemény. A május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzék, áll a NAV közleményében. Meghalt 66 éves korában Pál Falvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. 1999-től Pilis Csabán a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán dolgozott, 2000-től több mint 20 éven át a lengyel tanszék vezetője volt. Élete utolsó éveiben a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetében tanított. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek, és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a bejegyzésben. Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, közölte az intézmény a Facebook oldalán.
Az időjárásról.
kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elébb egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen, keservet hordok. Törömnek könnyű sírom, ha Jánkámra gondolok, fájdalomnak könnyű sírom, a hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, színre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy
keblemen a szerelem, virágbokrétája, fejemen on szeretett tövis koronája. Illantomra majd megsebzett homlokom vércseppje út, majd egy illatos levelke bokrétán virági bút. Hazám, hazám, édes hazám, túl hangosan figyelsz rám, rám illik az inged ujján a folt, ha kimosom is ugyanott lesz, mint volt. Maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sorsánk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével arról, hogy a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására az STE kutatói egyedülálló vizsgálatsorozatot végeztek. Hogyan kell ezt a laikusoknak elképzelni? Hogyan végezték a vizsgálatokat?
Jelenleg is ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy most a vizsgálat ezen része, ez alapvetően meglévő adatokból dolgoztunk. Az egésznek az alapját úgynevezett topográfiai térképek képezték, amelyeken a színvonalak, ezt talán mindenki találkozott már színvonalakkal, más nem, amikor túrázott, vagy éppen az iskolában. Szóval a szintvonalak alapján ki lehet jelölni a mélyedéseket, és ez volt a vizsgálat alapja, ezt követően pedig különféle műholdas, térképi adatok segítségével vizsgáltuk a területhasználatokat, a csatornák elhelyezkedését, amelyik ugye segítik a vízpótlást, vagy segítettük a vízpótlást, hiszen a csatornától való távolság azért alapvetően befolyásolja, hogy hova mennyi vizet lehet esetlegesen eljuttatni. Ezen kívül néztük még ugye a természetvédelmi érintettséget, amely, ahogy említettem, kölcsönös előnyöket tartogathat a beavatkozások szempontjából. Végül pedig a talajtani adottságokat is vizsgáltuk minden egyes mélyedés kapcsán. A talajnak a hidraulikai paramétereit, azaz, hogy milyen mértékű beszivárgás, beszivárogtatás lehetséges egyes területeken. Tehát így állt össze nagyjából ez a elemzés, és a kutatásnak a következő lépése az pedig az, hogy a kijelölt úgymond legalkalmasabb területeken, helyszíneken konkrét terepi méréseket végezzünk. Ez következik a nyár folyamán, illetve itt a tavasz folyamán, aminek az a célja, hogy meghatározzuk, hogy ténylegesen milyen hatás érhető el egy-egy ilyen vízvisszatartási projekt kapcsán. És hát abban reménykedünk, bízunk, hogy akkor ez utána valamelyest felskálázható, több terület is bevonható, és hát ennek a hatását is szeretném majd megvizsgálni, tehát lehet-e táji léptékű eredményeket elérni.
Mondta, hogy nézték a talajállapotot is, hogy milyen. Ez azért is fontos, mert egyrészt, hogy hogyan tud beszivárogni a víz, és hogyan tudja megtartani. Kettő, hogy hova, tehát ha például víz utánpótlás történik, akkor hova megy az, melyik rétegben? Mert ugye hát, ha a felszín alatti részt nézzük, akkor azért ott van agyag, van homokkő, van mészkő, hogy melyik tartja meg legjobban a vizet, tehát hogy hova lehet lejuttatni, ilyet is vizsgáltak?
Igen, ezt még nem saját mérésekre alapozva, hanem korábbi mintagyűjtés alapján, nem mi, hanem a Talajtani Kutatóintézet országos szinten, de európai szinten is vannak olyan adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy milyen talajadottságok vannak, nagyjából egy olyan egy méteres mélységig. Persze a vízpótlás szempontjából érdekesek a mélyebben fekvő részek is, de ezekre vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésre. És igen, néztük azt, mert ugye több szintre vonatkozóan lehet kinyerni adatokat, hogy milyen mélységig, milyen mértékű a víz beszivárgásának a potenciája, vagy lehetősége, és ez alapján értékeltük a mélyedéseket, tehát hogy hol, milyen mélységig szabad az út a víz beszivárgása számára. De vannak itt azért egyéb tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, amire vonatkozóan kevés az adatunk, és ezért is kell helyszíni terepi méréseket is elvégezni. Például a mezőgazdasági területek esetében, amit említenék, az mondjuk az eketalp réteg, ugye ez a folyamatos művelés hatására kialakuló tömörödött réteg egy olyan 30-40 cm-es mélységben, hiszen ez jelentősen tudja gátolni a víz szivárgását. De hogy itt a délbékési területen valami pozitívról is be lehessen számolni, ahogy említette, itt számos egykori folyómeder húzódik, ezeknek az alja az alapvetően homokos, és egy-két méter mélységben már olyan felszín alatti sekély víztartók vannak, amiben, hogyha a vizet sikerül lejuttatni, akkor az már nagyobb területre is hatással lehet. Tehát vannak olyan adottságok, amik segítik a jövőbeni vízvisszatartás, illetve a vízpótlási beavatkozásokat.
És hát gondolom, az sem mindegy, hogy síkvidéki, vagy pedig dombvidéki, ha például vízutánpótlásról beszélünk, mert ugye a két helyen másképp lehet utánpótolni a vizet. Hogyan tovább? Tehát most ezek a vizsgálatok zajlottak, de azt mondta, hogy még további vizsgálatokra van szükség. Ezt önök akkor folytatják tovább?
Igen, igen, folytatjuk. Erre vonatkozóan van egy határon átnyúló projektünk is, az is segíti ezt a kutatást. Ez pont arról szól, hogy különféle csekély-geofizikai módszerekkel, fúrások segítségével konkrét beavatkozások tervezését alapozzuk meg. Tehát ez a jelenlegi kutatás, ez inkább egy ilyen táji léptékű, regionálisabb léptékű vizsgálat volt, ahol a potenciális helyeket jelöltük ki, és hát most akkor ezekből szemezgetjük ki a legalkalmasabbnak tűnőket, és ott fogunk helyszíni méréseket végezni, és a vízügyes kollégákkal azt megtervezni, hogy hogyan lehet akkor tényleg ide vizet juttatni ezeken az öntöző csatornákon keresztül, például az öntözési időszakon kívül, vagy nehogy Isten a száraz érrendszerén keresztül, hogyan lehet elérni ezeket a térségeket. Szóval ebbe az irányba megy tovább a kutatás, egyrészt, másrészt pedig, ahogy talán már itt beszéltünk róla, szeretnénk ezt minél nagyobb léptékbe kiterjeszteni itt a Dél-Alföldön, tehát minél több területre megnézni, hogy hol érdemes, milyen mértékben lehet, milyen sikerrel lehet a vizet megtartani, vagy a vízkészítő válaszolni, mert a további beavatkozásokat ez alapozhatja meg. Jelenleg is vannak helyi kezdeményezések, de azt gondolom fontos, hogy legyen egy tudományos alapja ezeknek a beavatkozásoknak, és hogyha ne adj Isten, nagyobb léptékben a vízügyek, vagy akár országos léptékben döntés születik erre vonatkozóan, akkor lehessen mihez nyúlni, amikor a konkrét tervezésre kerül a sor.
Tehát magyarán, amikor a vízügynek már műszaki beavatkozásra van szüksége, mert olyan szintű a vízhiány.
Tehát mi a műszaki beavatkozásokat nem tudjuk megtervezni, javaslatot tudunk tenni, de mi elsősorban azt tudjuk vizsgálni természettudományos szakemberként, hogy hol érdemes. Illetve ha ott megtartjuk, vagy visszatartjuk, vagy oda juttatunk vizet, akkor azzal mi lesz? Beszivárog, elpárolog, vagy nehogy Isten, akkor nem tudom, ökológiai célból ez jó lesz, természetvédelmileg hasznos, vagy nehogy Isten, több funkciójú tározókat lehet létrehozni, amiből akár öntözni is lehet. Milyen a vízminőség, tehát nagyon-nagyon sok kérdés van azért ezzel kapcsolatban, és ugye most már cselekedni kell, de a cselekvéshez azért nem árt, hogyha van némi alapinformáció, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve hol lehet megvalósítani.
Ugye ez egy módszertan, ennek már volt egy korábbi verziója is. Nemzetközi szinten ez mit jelenthet egyébként ez a módszertan, amit önök kidolgoznak?
Hát a világban máshol is, és hát Európában is tapasztaljuk itt a klímaváltozás kapcsán több helyen, hogy a vízpótlás, vízvisszatartás az előtérbe kerül. Nyilván minden terület speciális, tehát az Alföld is speciális. Nekünk például vannak nagy folyóink, amivel azért valamit csak lehet hosszú távon talán kezdeni. Tehát az itt kialakított módszertan, az máshol is alkalmazható. És hát az adatoknak egy jó része, amivel mi dolgozunk, az nagyobb léptékben is elérhető. Hát nyilván már az is megfogalmazódott itt külföldi kollégákkal, hogy esetlegesen nagyobb léptékű, több országra kiterjedő, akár európai szintű elemzést is lehet csinálni ezen adatforrások segítségével.
Ugye ezt még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az önök tanszékén ez a munka nem most kezdődött. Tehát önök már nagyon régóta figyelmeztették a szakmát, hogy probléma van, itt vagyunk, megvan a tudás, rendelkezésre állnak már mérések, kutatások, vizsgálatok, használják. Miért nem használták? Pénzfüggvénye volt, vagy nem hitték el, hogy bekövetkezhet az, hogy eljutunk idáig, hogy lassan elsivatagosodásról beszélünk?
Ez szerintem úgy működik, és a történelmi múltban is így működött, amikor kényszer van, akkor lépnek az emberek, vagy akkor történnek alapvetően beavatkozások. Kollégáim, Mezősi Gáborra, Rakoncai tanár úrra tudok visszautalni, ők már ugye 2000-es években elkezdték, 2010-es években, meg aztán végképp ezeknek a vizsgálatát, hogy szárazodik az Alföld, fokozódik a vízhiány, a vízkészletek felszín alatti, felszíni vizekkel is gond van, illetve hát a klímaváltozás rá fog erősíteni ezekre a folyamatokra. És hát most, amikor ezt a kutatást éppen itt elkezdtük, akkor néztem meg, hogy egy korábbi projektünk bő 10 évvel ezelőtt Szerbia, szerb-magyar vonatkozásban is már ezzel foglalkozott, és ott is ennek előzményeként már a homokhártyában a Donger vízgyűjtőn készítettünk egy ilyen elemzést, akkor még úgy tűnt, hogy van víz, amit ott vissza lehet tartani, ott most már nagyon nincs víz, amit vissza lehet tartani, de most már ugye itt a mezőgazdaságilag sokkal értékesebb területeken is megindult a vízhiánynak a fokozódása, tehát most meg már ugye itt vizsgáljuk. Tehát összességében azt gondolom, hogy amikor megvan a tényleges kényszer, gazdasági probléma, hogy úgy mondjam, itt most ugye mezőgazdasági problémáról beszélünk az asszály kapcsán, akkor eszmélyenek általában az emberek. Tehát amíg működnek ezek a természeti rendszerek, addig nem avatkozunk be, amikor gond van, akkor próbál az ember beavatkozni, és amit még kiemelnék, hogy minden beavatkozásnak azért van következménye. Ezt itt mi az Alföldön a folyószabályozások kapcsán azt hiszem elég jól tudjuk.
Ugye mondta, hogy határon átnyúló projekt. Romániában egyébként rosszabb a helyzet? Én láttam egy-két felvételt tározókról, ahol kritikus szinten van a víz.
Nyilvánvalóan örök probléma, hogy a úgynevezett felvízi területek vagy felvízi országok tudják legelőször mondjuk, visszatartani a vizet, és számos vízkonfliktus van a világban ezzel kapcsolatban. Én ezt most nem azt mondom, hogy itt is ilyen vízkonfliktusokra kell a közeljövőben számítani, de értelemszerűen ott is igyekeznek minél több vizet a víztározókba megtartani. Egyrészt ugye energetikai cél a vízenergia elektromos áram előállítása céljával, másrészt nyilvánvalóan akár ugye öntözési céllal, vagy ne adj Isten, ugye az ivóvíz ellátás szempontjából is fontosak lehetnek ezek a tározók, tehát alapvető érdekük a hegyvidéki vízgyűjtőkön minél több vizet megtartani egy ilyen időszakban, amikor azt látjuk, hogy a vízkészletek csökkennek. És hát ennek a hatása, ez lépcsőzetesen, folyamatosan ugye elérkezik az alföldi területekre is, ahogy innen is úgymond leűrülnek a vízkészletek az alföldi területekről, akkor mivel nincs vízutánpótlás, vagy kisebb a vízutánpótlás, ezért ez a folyamat akár föl is gyorsulhat.
Hát igen, elképesztő egyébként látni, én még olyan február környékén voltam Szolnoknál, hát nagyon alacsony a Tiszának az állása, de hát mondjuk Szeged környékén is a Tisza állása rettentően alacsony, és azért ez nem jó irányba mutat.
Igen, tehát látszik, hogy most már az aszálynak, illetve a vízhiánynak is vannak fokozatai. Ugye beszélhetünk meteorológiai aszályról, tehát a légköri aszály, akkor ugye magas a hőmérséklet, alacsony a páratartalom, ezután lecsapódik ugye a növényeknek, a talajnak a nedvesség tartalmába, párologtatásába, és aztán ahogy fokozódik ez a vízhiány, akkor ha már ugye a talajban sincs elegendő nedvesség, akkor a talajvízkészleteknek az utánpótlódása sem biztosított, illetve hát a felszíni vizeknek a mennyiségére is hatással vannak ezek a folyamatok, és már azt látjuk, hogy nem csak az van, hogy van egy aszályos időszak nyáron, és ettől függetlenül a vízkészletek nem változnak, hanem már ugye sorozatos aszályos időszakok következtében már a felszíni és a felszíni alatti vízkészletekben is csökkenés tapasztalható. Egyébként van erre egy kifejezés, amely az Egyesült Államokból származik, ez úgynevezett mega aszály, tehát lassan ebbe a kategóriába sorolhatjuk a jelenlegi helyzetet is, hiszen amikor éveken keresztül huzamosabb ideig van aszályos időszak, akkor ez ugye összeadódnak az egyes éveknek a vízhiányai, és igen komoly problémát okozhatnak.
Úgy felmerült bennem, mert a kisfiam tette fel a kérdést, hogy anya, is kiszáradhat például a Maros vagy a Tisza? És mondtam neki, hát mondom, az régen rossz lenne, ha kiszáradhatna, de úgy felmerült bennem, amikor például láttam fotókat a Marosról Apátfalvánál, ahol egyszerűen nincs víz, tehát már akkora sziget, tehát át lehet menni egyik partról a másikra. Vagy mondjuk ugye Szolnoknál mondtam a Tiszát, szóval ez eljöhet ez a pont?
Korábban is nekem szegezték már ezt a kérdést, én akkor azt válaszoltam rá, hogy azért mit jelent az, hogy kiszárad? Tehát, hogy teljesen száraz a meder, vagy azért csörgedezik az alján valami víz, mit nevezünk kiszáradásnak. Alapvetően persze csökkennek a vízszintek, én azért még kiszáradásról nem beszélnék. Mediterrán térségbe kell egy picit szétnéznünk, hogy az ottani folyók ugye hogy működnek, és ott bizony-bizony előfordul az, hogy a száraz időszakban, a nyári időszakban bekövetkezik egyes kisebb vízfolyásoknak a kiszáradása. Nagyobb folyók azért ott sem száradnak ki, és én sem számítok arra, hogy a Maros vagy a Tisza itt az elkövetkező években teljes mértékben kiszáradna egy ilyen nyári aszályos időszakban, de a vízszintek azért tovább csökkenhetnek, és a vízmennyiség is tovább csökkenhet a mederben.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense mesélt azon kutatásukról, amelyet a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására végeztek.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenkiért kiállt. Ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani. Remélem, hallja ezt.
soha ne legyél, mert ez a világ most mindent eltorzít, a testvér testvérnek hátat fordít, te a remény gyerek ruhába öltözött, kitárt karra fut felém. Ővék a jövő, nem kell sokat várni, csak utat mutatni, tanítani, hogy milyen igaz emberré válni. Hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, te lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem, hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, te lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem,
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
az a sehova való.